Halt. Öngyilkos lett. Vonatra ült, jegy nélkül elutazott Balatonszászóra.
Balatonszászó, 1830 lakos, 7-es országút, kemping, József Attila Emlékmúzeum. Ebben az évszázadban aránytalanul jelentőssé vált az ország életében.
4-5 órát bolyongott a vasúti resti körül. Megvárta a délutáni gyors vonatot. Nem tudni, részeg volt-e vagy sem. A zsebében csak apró pénzt találtak.
Most mi lesz?
Amikor megmondtam húsvétnének, hogy nem csinálom, azzal lényegében felmondtam. Az Ábel drámát majd kifordítja önmagából az új gyakornok. Új címet kap. Csőgörény helyett meg a pézsmapacok lesz.
Biztosan én is ugyanígy csináltam volna mindent. Csak?
Csak.
Nem tudom, végig gondoltad-e, hogy ez mivel jár?
Nem volt választásom.
Ha nincs állás, nem lehet gyerek sem. Nem bírom már Cérnával, János, belefáradtam. A szerelmek sajnos meg szoktak kopni. Akkor búcsúzzunk el. Majd szét kell osztanunk a könyveket.
Azt hittem, hogy én már többé nem fogok sírni. Ez most már így van. Vége. Az úszómedence zöld fénye alulról. Levegőn fogytán a vizen át. Lejtős országút éjjel. Kerékpáron rohanok lefelé nyitott ingben. A szeretkezéseink zuhanó pillanata. Anni visszakapott lélegzete, meglepett boldogsága.
Nem fogod tudni, hogy mennyire szerettelek.
Van.
De ha a háború van, ugye hazajössz?
Valami nem normális van a viselkedésemben. Érzéketlen vagyok, szörnyetegszerű. Meghatódom, hogy lám nagy dolgok történnek velem is. Szakítás életre, halálra, csöndes elválás. És miközben érzelgek a szavakon, ott van Anni. A halánték, a haja, a szeme, a válla. Ott van az életem nagy szerelme, amilyen talán nem adatik meg kétszer. Ott vannak a meg nem született gyermekeim. Lány, fiú, fekete szeme, zöld szeme. És közben mindannyiukat elveszítettem. De az a rend, az a béke létezik valahol, vagy valamikor. Apa békéje, amelyet az öreg fényképeiről ismerek.
Te most marha rosszul érzed magad. El akarsz ájulni? Hát nem fogsz. Most szorongsz. Nem szeretnél egyedül maradni. Bitangrosz helyzetben vagy a világban. Már nincs hová hátrább lépned. Úgy érzed, hogy falhoz állított az élet. Magad is segítettél neki. És hogy többé már nem lesz másképpen. Hát nincs ilyen, érted? A falhoz egyedül kell odaállnod, akár ártatlan vagy, akár nem. Azért, hogy a menekülés, az életben maradás egyedül a te élményed legyen. Én a múlt évben nagyon rossz körülmények között éltem. Legalább 8 helyen laktam, nem volt állásom. Ott hagytam a feleségemet. Nyár közepén már rendes elmebeteg, alkoholista csavargó voltam.
Korom illés az elmúlt években 3-szor volt zárt intézetben, idegösszeroppanással kezelték.
Most rendes állásom van, fizetést kapok, fehér köpenyben járok, és tanár úrnak szólít a titkárnő, de sohasem fogom elfelejteni azt az éjszakát, amit a vérmező egyik padján diderektem végig, és azt, hogy néhány hétig egy romvillában laktam megyeren, és ebédre 2 éves keményre száradt lebbencs tésztát főztem ki. Segítséget ne vár senkitől, kerüld el, aki vigasztalni akar, az csak elkomolytalanítja a helyzetedet. Akkor vársz férfivá, amikor életedben először maradsz teljesen magadra. Rossz állapotban vagy. Körben forgó gondolatok gyötörnek. És talán életedben először eszedbe jutott a halál lehetősége. Neked fogalmad sincs, hogy mi van a szemed előtt.
Bocsáss meg, anya. Tudom, hogy vendégeid vannak.
A legjobbkor jöttél. Egy indiai tudós házaspár van nálunk. Amióta Gazsi fő előadó lett az élelmezésügyben, gyakran járnak hozzánk külföldi vendégek.
Szeretném elvinni apa leveleit.
Nézd meg a fekete szekrény lehajtós részében.
És az albumokat is szeretném elvinni. Az enyém. Apámtól örököltem.
Fel kéne forgatni érte az egész lakást. Elrakosgattuk a régi iratokat, majd egyszer a sok időm lesz megnézem.
Az enyém.
Értsd meg! Nem tudom, hol vannak ezek a régi dolgok. Minden kallódik itt, annyiszor költöztünk. Az is lehet, hogy nincsenek már meg.
Van állásod?
Nincs.
Munkád?
Az sincs.
Milyen nyelven tudsz?
Magyarul.
Bárány János 18 éves korára ismert 6 európai nyelvet. Tanult japánul és kínaiul. Tolmácsolt dél-amerikai csillagásznak itthon és magyar politikusnak külföldön. Tolmácsolt szinkronban egy egész tudományos akadémiának és egy államelnöknek. Amit idegen nyelvekkel csinálni lehet, azt megpróbálta. Csak ezek idegen nyelvek voltak. És azok is maradtak.
Egyszer egyetemista koromban összeakadtam egy különös európai galerivel Velencében. Magyarok voltak. Párizsból meg Hamburgból jöttek össze nyárra. Tőlük tudtam meg a legfontosabbat. A titok 5 szóból áll. Idegen nyelvet nem lehet megtanulni. Próbáld meg, ha tudsz idegen nyelven. Mondd, hogy cseréptörés. Kurt Vonnegut azt mondja, hogy amerikaiul a cseréptörés így van. Olli, olli, ox in free. Vonnegutnak hinni kell. A saját anyanyelvén találta meg.
Nem akarod lefordítani Verdi életét? Zeneszerző életrajz 801 néhány nyomtatott oldalon. Tisztes dolog a fordítás, hidd el, szép, hosszú hagyománya van Magyarországon. Mi jobban tudunk idegen nyelveket, mint mások Európában. Rokontalan a nyelvünk, ez rákényszerít. Nálunk a börtönökben egy időben szabályos fordítóirodákat lehetett szervezni a foglyokból, akik a klasszikus zacskó ragasztás helyett külföldi szakfolyóiratok cikkeit fordították. A fordítói munka megszerezte a foglyoknak a ráadást cukoradagot, amire szükség volt az agy vérellátásához. Nem hűltek el. Az idegen nyelvű szövegek szűk esztendőkben biztosítják a megélhetést mindazoknak, akiket történelmünk nem enged megélni máshogyan. Láss neki, öregem, vállald el Verdit. Ez is hozzátartozik.
Az Isten küldte hozzám. Ha nem készül el idejében a fordítás, fegyelmit kapok.
800 nyomtatott oldal, ha elosztom az oldalak számát a használható napok számával, kiderül, hogy ennyi idő alatt csak rossz szöveget lehet csinálni.
Akkor csináljon rossz szöveget. Nem baj.
A mester Pétervárra utazik, ahol tökéletesen elkészített makarónira meg spagettire lesz szüksége ahhoz, hogy a sok jég és szörme között jó kedvre hangolok.
Ha aláírja a szerződést, 2000 forint előleget utalok ki szerdára.
Az utolsó napon este 10-ig diktáltam. Rossz szöveget fordítottam, és rossz érzéssel adtam ki a kezemből. Kész van. Délelőtt beviszem az utolsó évet. Ott lesz?
Holnapra kiiratom magának az egész honoráriumot.
Nem iratta ki. A fürdőkádjában halt meg hétfőn este, miután telefonon beszéltem vele. Talán elaludt a kádban, és a magától kihunyt gázlágja megölte. Vagy pedig öngyilkos lett. Kezében volt a telefonkagyló, amikor megtalálták. Kollégái azt mondták, hogy kiegyensúlyozatlan volt idegileg.
És ez a Verdi izé. Az utolsó pillanatig nem merte hinni, hogy kész lesz. A kilátásba helyezett fegyelmi az utolsó lökést jelentette számára. Mire elhitte, hogy kész lesz, már késő volt.
Amikor megláttalak, azt gondoltam, apád van itt, Imre. Nagyon hasonlítasz rá, tudod? Éveken át vártam haza. 45-ben lenlaktunk az első emeleten.
Egy szobában 7-en.
Te erre emlékszel?
Kidobtátok a fürdőszoba kályhát?
Az első emeleten hatalmas fürdőkád volt. Nem is kád, inkább medence. Úgy szerettem volna átcserélni, amikor feljöttünk, de azt mondták, hogy nem lehet győzni fával. Így aztán a fürdőszoba kályhát kidobtuk, gázmelegítő került a helyébe.
Egyszer magamra zártam a fürdőszobát. Az ajtóba beletört a kulcs. Azt hittem, sohasem fogok kiszabadulni.
Látod, erre emlékszem. 25 percig voltál bezárva. Mindjárt azt hittük, hogy éhen fogsz halni, ha sokáig nem tudjuk kinyitni.
Volt nálam kenyér.
Tehát erre az epizódra határozottan emlékszik.
Igen.
Mikor történt?
1945-ben.
Helyezkedj kényelembe, így nyugodtabban beszélgethetünk. Pusztai kollégám nagy vonalakban már elmesélte a problémáit. Most hol dolgozik?
Az emlékeimet keresem.
Szóval ez a foglalkozása? Tiszteletre méltó. No, lássuk csak. Tehát 1939-ben született, 1945-ig vissza tud emlékezni folyamatosan.
Igen.
Illetve többé-kevésbé folyamatosan. Igen. Édesapját behívták 1942 nyarán. Többet nem látta.
Nem
emlékszik rá. Töredékesen sem.
Nem.
Persze nem csoda. Maga akkor 2,5 esztendős volt. Édesanyja nem beszélt róla?
Nem.
Igen, igen. Ezek a sajátos körülmények. Új házasság, új társadalom, különböző helyeken lakott, különböző iskolákban járt. Az ostrom ideje, akkor tehát egy árvaházban volt Budán.
Igen, igen.
Meg kell mondanom őszintén, hogy akárhány esetben előfordul, hogy 6 éves korunknál régebben nem emlékeznek vissza az emberek. Tehát 1945-nél falba ütközik, át szeretné törni. Sajnos csak 4% a valószínűsége annak, hogy eredményt érünk el. Nem tudom, szokta-e nézni a tévéműsorát? Sorozásra hívtak be egy 19 éves állami gondozott fiút. Akkor derült ki, hogy nem tudja, kik a szülei és honnan való. A háborúban szakadt el tőlük, nem emlékezett a nevükre, semmire. Pszichológust hívtak, aki végül hipnózissal próbálkozott.
Nem próbálná meg nálam is?
Maga csodát várt tőlem. Varázsvesszűt, időgépet, amely fáradtság nélkül elviszi oda, ahová el akar jutni. Én szerettem a hivatásomat, de az időm pénz, mert fizetnem kell a gyerek napköziét, az autóm üzemköltségét.
Köszönöm, főorvos.
De jó.
Köszönöm minden esetre.
Pszichológusnál jártál?
Végül nem tudtam megfizetni.
Gyere el és kérdezz.
A jövő héten szabadszombatos leszek. Akkor nyugalom van. Nincs itt van senki.
A hídról beszélj.
Január 19-én szabadult fel Pest. 45-ben. Egy Balázsovics Miklós nevű orvos. Akkor felment az Orsó utcába, a Vörös keresztbe. Ott voltál. Én február elején kerültem a városházára dolgozni. A kommunista párt titkára szerzett útlevelet Pestről Budára. A szovjet városparancsnok aláírásával. Megvan még most is. 6 órára kellett odaállni a hídhoz reggel. Időnként egy csoportot átengedtek. Gyalog kellett megtenni az egész utat. Fönt rossz körülmények között találtuk a gyerekeket. Nem volt élelem. Hiányoztak a legszükségesebb gyógyszerek. Nem tudtál járni. Úgy legyengültél az éhségtől. Gyerekkocsit kellett szerezni. Bekopogtam egy házba, és ott kértem. A Somogyi Béla út 16-ban jutottam társbérlethez egy szabóval. Ekkor kezdődtek a problémák. Élelem nem volt. Zuglóba kerültél egy átmeneti gyermekotthonba. Azután a J.V. Sztálin intézetbe. Ott volt élelmezés, ruha, fűtött lakás. 47-ben kerültünk össze Gazsival. Te velem voltál mindig, amikor hazaengedtek. Nagy apa vágy volt benned. Mindenkihez oda mentél, és megkérdezted, hogy nem akar-e az apukád lenni. A J.V. Sztálinnal összekaptunk, mert egy szülői értekezleten Gazsi megmondta a véleményét. Akkor vittünk el az Uriba. Nem tudom, minek a rövidítése volt ez. Ott foglalkoztak a nehéz esetekkel. Egy csereg ilyen intézmény volt a háború után, szerte Európában. Közösségeket hoztak létre, gyerekeket gyűjtöttek össze, akik nem gyerekeknek való dolgokat éltek át a háború alatt. Meg akarták tanítani őket, hogyan kell játszani. Gazsi azt akarta, hogy magunkhoz vegyünk, de...
Apáról beszélj.
Mit beszéljek róla? Eltűnt a háborúban.
Thank you.
visszavonuló német csapatok 1944. novemberében a Margit-sziget és Pest közötti részt, 1945. januárjában pedig a budai szakaszt felrobbantották.
Erre gondolok, ha a híd megremeg egy autóbusztól. Az agyba markoló remegésre, amellyel kétszer megmozdult akkor lakói alatt a városköve és a híd, rajta három kocsis hatos villamos, ponyvás teherautó, taxi, lassan felemelkedett a levegőbe, egy végtelen pillanatra mozdulatlanná termett, körülnézett a pesti part fölött, és csendben, visszafojtott lélegzettel várt minden. Csak ezután jött az ezer tonnák robaja, visszahulló kő, sínkalap. A testembe van írva a világháború. Közbeszól, ha beleringatom magam abba a gondolatba, hogy békében élek. Másképpen nyúlok egy pohárért, egy női tarkóért, mint azok, akik csak ugyan békében nőttek fel. A kezem, amely cipőzsinórt köt, kenyeret vág, autót vezet és szeret, olykor, ha üres, nincs feladata, egyszer csak reszketni kezd. Közbeszól a második légibomba. Az első az ötödik emeletet vitte le, a másik leveret vált a többi négyet a pincéig. A híd. Hát persze. Ez volt a fal, amelyen át kellett törni. Ez a legelső meghatározó kép. Ami ezen túl van, azt rajtam kívül kell keresnem.
Nekem is nagyon drága minden, ami apád után maradt. Hogy gondolod?